korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai elmélkedésemnek a címe az, hogy a várakozó Isten. És mindjárt olvasom is azt a példabeszédet, amelyet még egészen kisgyermekkorban már mindnyájan megismertünk. Egy embernek két fia volt. A fiatalabb így szólt atyához: atyám, add ki az örökség nekem járó részét. Az elosztotta köztük vagyonát. Néhány nap múlva a fiatalabb összeszedte mindenét, elköltözött messze vidékre, és kicsapongó élettel eltékozolta vagyonát. Miután mindenét elpazarolta, nagy éhínség támadt azon a vidéken, és szűkölködni kezdett. Fogta magát, beszegődött egy polgárhoz azon a vidéken. Az kiküldte tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de senki sem adott neki belőle. Akkor magába szállva így bánkódott: hány béres dúskál ennivalóban atyám házában, én pedig itt éhen veszek. Fölkelek, és atyámhoz megyek. Atyám, mondom neki, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be engem. Fölkerekedett tehát, és visszament atyához. Atya már messziről meglátta őt, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Atyám, szólt a fiú, vétkeztem az ég ellen és te ellened, már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz. De atya megparancsolta a szolgáknak: vegyétek elő hamar a legdrágább köntöst, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut lábára, vezessétek elő a hízlalt borjút, és öljétek le. Együnk és vígadjunk, hiszen a fiam meghalt, de föltámadt, elveszett, de megkerült. Erre vígadozni kezdtek. Idősebb fia kim volt a mezőn. Hazafelé jövet, hallotta a muzsikát és a táncot. Hívta az egyik szolgát, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcsét, felelte, s atyád leölette a hízlalt borjút, mert egészségben visszakerült. Erre az megharagudott, és nem akart bemenni. Atya kijött, és kérlelni kezdte, de ő szemére vetette atyának. Nézd, annyi esztendeje szolgálok már neked, soha nem szegtem meg parancsaidat, de te egyetlen gödöjét sem adtál nekem, hogy barátaimmal mulathattam volna. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat parázna nőkre tékozolta, megjött, leöletted a hízlatborjút. Fiam, válaszolta ő, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Illett, hogy vígadjunk és örvendezzünk, mert a te öcséd meghalt, de föltámadt, elveszett, de megkerült. Várakozó Isten. Ezt a címet adtam a múltkori Kereső Isten kezdetű elmélkedés után. A bevezető történet ismert, a képmutatók zúgolódnak Jézus nagyon szokatlan magatartása miatt. Erre ő három képben felvillantja az atya titkát, a minket felkereső és reánk várakozó Isten szívét. A várakozás nem passzív dolgot jelent, hanem a szeretet teljes nyitottságát. És talán nem haragszanak meg, kedves hallgatóim, azért, hogy a példabeszéd szokott címét is megváltoztatom, nem azt mondtam, hogy tékozló fiú, hanem az, hogy a két fiú. Hiszen mindkettő élete fontos, mindkettőt szemléli édesapjuk, és mindkettőt szereti, és sajnos legtöbbször mi csak a tékozló fiúról beszélünk, és lezárjuk azzal, hogy Isten megbocsát a megtérő bűnösnek, pedig ebben sokkal, de sokkal több van, hiszen még egyszer ismétlem, hogy az édesapa mindkettőt szereti, és mindkettőhöz van mondani valója. Ennek a szeretetnek dallamát szeretném ma megszólaltatni. Legkisebbek számára is áttetsző képek. A történet legkisebb hittanosok számára is könnyen érthető, és egy lendülettel magyarázható, ahogy már említettem, a mennyei atya a megtérő bűnösnek szívesen megbocsájt, visszafogadja szeretetébe. Ez az ív, ez a lendület igaz, mélységei mégis nagyon sokszor rejtve maradnak. Az áthallással nem foglalkozunk, mert eléggé köztudott, hogy az akkori aktualitás, a két nép Istenhez való viszonya volt, kapcsolata idősebb és fiatalabb fiúk. Ja, előbb meghívottak, később meghívottak, izraeliták, pogányok. A bevezetőben említett képmutató botránkozás is erről szól. Jézus vámosokkal és bűnösökkel ül le. Az is közismert, hogy mit jelent a messze földre távozás, és mit jelent az otthonmaradás bibliai hasonlatokban. Ma viszont a rejtett, mégis szemünk előtt lévő képekre tekintsünk, amiket állandóan látunk, kisgyerekkortól kezdve, de mégsem látjuk meg. Célunk a várakozó Isten felismerése, szeretetének befogadása. Az első, amit mindig látunk, de nem figyeljük meg, ez a kis mondat töredék már messziről meglátta. Ennek a kis mondatrésznek döntő jelentősége van a példabeszédben. A jó, valóban jó, de már unalomig ismételt tételszerű jelentésen túl a mennyei atya megbocsájt, észrevettük-e már ezt a legszentebb, legmélyebb részletet? Messziről meglátta. Bontsuk ki a mondatot. Messziről meglátni azt jelenti, hogy naponta kijárt a házból, fölment egy dombra vagy egy magaslatra, áldogált vagy leült, és csak nézett, nézett. Nézte a messzefutó ösvényeket, utakat, figyelte a kereszteződéseket, az erdők alját, a körbevesző kanyarokat. Nézett és várt. Nem mondta egyik este sem, amikor hazatért, hogy na most már aztán elég volt, másnap nem megyek ki. Hazament, másnap újra kijött, újra nézett, újra figyelt, újra várt. Milyen szép ez, milyen gazdag ez a néhány kis szó, hogy messziről meglátta, és ezt sose elmélkedtük végig. Azt jelzi, hogy az apa változatlan. A fiú távozása, hirtelen távozása őt nem változtatja meg, egy pillanatig sem, nem sértődik meg. Nyilvánvaló, hogy a szíve fájdalommal van tele, de számára a fiú, fiú maradt. Nem közösíti ki, nem szór rá átkokat, csak ül és vár. Mivel a történet Istenről, az atyáról szól, nem csak vár, hanem messzire tekint. Látja a fiút, látja összegabajodott ösvényeit, kusza, kapkodó, elrontott életét, és bizony látja őt a disznók oljánál is. Ja, a képszerű beszéd feloldása a lelki összeomlásban is övé a gyermek. A disznó, ugye, bár Lukács evangéliumáról van szó, de ő is használja ezt a szimbólumot, a tisztátalan állat, itt a morális lesüllyedés jelenti. Tehát még akkor is látja, a disznóolban is, övé a fiú, övé a gyermek. Mert ő a várakozó Isten. Talán, kis merészséggel gondolom én, talán azt is mondja magában, vagyok, aki vagyok. az örök jelen. Ez jelenti a vagyok, aki vagyok, mindig ugyanaz vagyok, változatlan szeretet. Most egy kicsit zenével elmélkedjünk. Ez tehát az első mozzanat, amire érdemes odafigyelnünk, messziről meglátta, vagyok, aki vagyok. A következő, amit nézünk és nem látunk, eléje siet. Mindaz a szeretet, ami a várakozás alatt szívében rejtőzött, most szinte szökő árként jő napvilágra. Most már nem vár tovább, hanem a fiú elé siet. Megtehetné, hát én vagyok a gazda, én vagyok a házura, hát jöjjön még egy kicsit tovább, ott állok és várom, legyen ez elég, nem, hanem még tovább lép, eléje siet. Figyeljünk meg egy még apróbb, észre nem vett mozzanatot, hogy a disznóolban megfogalmazott bűnbánati szöveget sem engedi végigmondani, tehát van ugye a két bűnbánati szöveg, amit még a távolban fogalmaz meg a fiú, itt már csak a felét mondja el, úgy, ahogy előjön, megkerül, abban a szempillantásban visszafogadja. Még a feltétel sem, hogy csak béreseit közé fogadj be engem, ezt sem hallgatja meg, abban a szempillantásban visszafogadja, egészen pontosan a benne lévő változatlan szeretetet teszi nyilvánvalóvá, mert ő ugyanaz, és ezért a visszafogadás azt jelenti, hogy kinyilvánítja a, megint csak azt mondom, hogy vagyok, aki vagyok. A köntös, gyűrű, és a lakoma hármassága pont ezt jelzi, hogy hozzám tartozol. És az otthon maradt gyermekre kifigyel. Erről is keveset szoktunk elmékeni, pedig nekünk úgynevezett hívőknek nagyon oda kellene erre figyelnünk, tehát az otthon maradt gyermekről is beszélgessünk. Látva ezt a túlcsorduló jóságot, a másik fiú megtorpa, megütközik és megbakacsolja magát. Rokon gondolat, elmélkedtünk már, ugye ezt a címet adtam a jók robbanásáról, Mártával kapcsolatban, hogy nagyon szépen élnek, csendben teszik a jót, és egyszer csak szétrobbannak, ha látják, hogy nem szokványosan működnek a szeretetnek a dolgai és titkai. Érdemes elolvasni ezt, mert ott nem csak Mártáról, hanem erről a témáról beszéltünk. Itt is a jók robbanása, nagy a hasonlóság, ez a gyermek úgy érzi, hogy elhanyagolták, hűségére, munkájára nem figyeltek, jutalmat nem kapott. Azt gondolja apja, a másikat ezerszer jobban szereti és kedveli, és talán azt is mondja, hogy ő a kedvenc, és annyira dühös, hogy testvérének sem nevezi, hanem azt kiáltja, hogy ez a te fiad, gúnyosan. Igazságtalanságot érez, és ki is mondja, és miután felrobbant, és ez kijött belőle, akkor nem hajlandó közösségbe lépni ezzel az érthetetlen új világgal, és nem megy az asztalhoz, ugye, a szeretet asztalához. Pedig, megint csak figyelmetlenség, ha átsiklunk a dolgok fölött, most szeretném tovább bemutatni ezeket a részeket, mindvégig őt is változatlan szeretettel figyelték. Hát nem igaz, amit mond, az apa egy kissé átvéve fia gondolatvilágát, tehát a fia észjárása szerint válaszol, szeliden megjegyzi a következőket. Ő is részesült a vagyomból, a történet azzal kezdődik, szétosztotta közöttük vagyonát. Erre se szoktunk figyelni, hogy nem csak a fiatalabbik elvisz valamit, hanem mind a kettő megkapja az őt illető részt, íme megint egy töredék mondat, amit elhanyagolunk. Mindig vele volt. Ahogy ő az atyánál volt, az atya is ő vele volt. Mindene az övé, ez külön megjegyzi. Visszatérve az alapdallamra, az atya tehát vele kapcsolatban is változatlan maradt. Látta őt, figyelte, szerette mindvégig. Most már csak arra várakozik végtelen türelemmel, hogy megértse, vagy megérezze édesapját, mint hogy a másik ráérzett erre, hogy van valaki, aki távolból is szereti végtelenül és változatlan, vajon ő meg fogja érezni, mert eddig nem értette. Hogy ez megtörtént, nem tudjuk. A történet látszólag félbeszakadt, az édesapa nagy föltárásával, szívének megnyitásával, és utána nem tudjuk, hogy bemente ez a testvér is a lakodalmas terembe. Leült-e a testvére mellé? Már nem azt mondta, hogy a te fiad, hanem az én testvér. Örült-e? Evett? Ivott? Ráérzette a várakozó szeretet titkára? Nem tudjuk. A történet itt véget ér, és éppen a megszakadás a szép, hogy ránk bízza a folytatás, mert a folytatás bennünk van. Na, mit szólunk ehhez? A történet véget ér, de mégis folytatódik. Szívből reméljük, így húsvét előtt néhány nappal, szívből reméljük, hogy folytatódik. Részben úgy, hogy megváltoztatjuk az atyáról elgondolt, sokszor torz, bántó elképzeléseinket, másrészt arra is gondoljunk, hogy a két testvér csak a történetben kettő. A valós életben egyszerre lehetünk mindkettő, vagy váltakozva. Hol elcsatangolt gyermekként botladozunk, hol a házban serénykedő hűségesként. Ezért nagyon fontos, hogy mindig érezzük, az apa örökké ugyanaz. Mindig, minden körülmények között nagy várakozással szeret minket. És ha mégis úgy érezzük, inkább otthon, az ő házában töltöttük le életünk nagy részét, higgyük, hogy lát és kedvel minket. Hogyha minden áldott pillanatban nem is mond hozsannát, de lássunk az ő szemével, érezzünk az ő szívével. És a másik, hogy a távoli gyermek is testvérünk. Mert egyetlen ház van és egyetlen lakoma, itt megint utalok lelki pásztori tapasztalataimra, hogy bizony az jó hívőket, mert így szokták mondani, jó hívőket sokszor nagyon irritálja, ha nem értik a Isten szeretetét, vagy a lelki pásztor viselkedését, aki próbálja az atya szeretetével, az atya minden gyermekét szeretné, és akkor hát sokan, hát sajnos képtelnek erre, azért tartok elmélkedéseket, és mondom ezt, hogy lássunk már egy kicsit az ő szemével, az ő szívével érezzünk, a távoli gyermek is testvérünk, mert egyetlen ház van, és egyetlen lakoma, nincsen külön az igazaknak és a bűnbánóknak, hát egyébként mi sem vagyunk igazak, ugye, csak képzeljük, egyetlen asztal van, egyetlen öröm, mert az asztal, az öröm, boldogság, maga az atya és Jézus, aki az atya képmása. akárhonnan jöttünk, messziről, vagy a házvéli, házkörnyéki munkákról, telepedjünk le az asztal mellé, mert csak egyetlen vendéglátó van.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió.
Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.